A nagy reformáció útkészítőiről kell, hogy beszéljek. Nem másokról, mint a Wycliffitákról, a Waldensekről és a Huszitáktól. Nem pontosan ebben a sorrendben. És ez egy hatalmas nagy téma. Ezért a mai előadás egy picivel talán hosszabb lesz, mint a tegnap este. Gondolkodtam, hogy milyen mottót lehetne ehhez az előadáshoz elmondani, és nem találtam jobbat, mint a 13 maradi vértanú közül egynek az utolsó szavait, Lánár Györgynek az utolsó szavait, aki mielőtt kivégezték, azt mondta, Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon, és az isteni áldozat mellett oly törpe az én áldozatom. De ezzel ment a halálba ő. Miért ez a motto, és miért ennyire borús az, amit én most mondok? Azért, mert azok az évszázadok, szinte mintegy 1000 esztendő, amiről nekem be kell számolnom, lehet azt mondani, hogy ez az egyháznak a sötét időszaka volt. Mindent, amit ma elmondok, nem azért mondom el, mert bármely egyházat kívánnám bírálni. Amiről beszélek, azok egyszerű történelmi tények. A kereszténység nem tündökölt ezekben az évszázadokban. Olyan események és olyan tanítások ütötték fel a fejét, amelyek azt a világosságot és azt a tisztaságot, amelyet az apostolok vittek szét a világba, teljes mértékben elhomályosították, sőt lehet azt mondani, hogy az egész világot sötétségbe taszították. De jöttek emberek, akik világosságot gyújtottak. Ez a világosság nem a saját fényük volt, hanem az Isten fénye, olyan fény, amelyet a Szentírásból kaptak, olyan fény, amely majd később a reformációval vált teljessé, és világított fényesen ezelőtt 500 évvel Luther keze által. Menjünk egy kicsit sorba. Beszéljünk egy kicsit a keresztény egyház változásairól az 5. és a 15. század között. Nagy betűvel írtam ide ki ezt a címet, hogy a hitehagyás időszaka volt ez az egyházban. Egy olyan hitehagyás időszaka volt, amelyről nem más, mint maga Pál apostol, aki az egész világra elvitte az evangéliumot, már előre figyelmeztette a közösséget. Azt mondta, hogy senkinek semmiféle módon ne vezessen félre titeket, mert az Úr napját, ugye ez nem az Isten tisztelet napja, hanem Jézus Krisztus második eljövetelére utal az Úr napjával Pál apostol. Tehát az Úr napját, Jézus Krisztus visszajövetelét megelőzi a hittől való elszakadás. Írja a tesszalonikaiaknak. Megjelenik a törvénytipró, a kárhozatnak a fia. Ez majd ellene támad és fölébe emeli magát mindennek, ami Istennek vagy Szentnek mondanak, úgyhogy beül az Isten templomába is, azt állítván magáról, hogy ő Isten. A törvénytiprás titokban már folyik, csak hogy annak, aki azt most még visszatartja, el kell tűnni az útból. Az utolsó sorokra szeretném felhívni a figyelmet, hogy Pál apostol azt mondja, hogy már az én időmben elindul valami. Elindul egy folyamat az egyházban, a vallásos közösségben, a kereszténységen belül, ami odáig vezet, hogy gyakorlatilag szinte az egész kereszténység megváltozik. Ugye valaki beleül egy királyi trónba, saját magáról azt állítja, hogy ő Isten, és mindent meg akar változtatni, ami szentnek, vagy ami Istenhez tartozónak mondatik. És azt mondja, hogy ez az egész folyamat, ez nem kívülről jön, hanem ez az egyházon belül támad. Mi történt az egyházzal? Üldözött közösségből ez alatt az idő alatt gyakorlatilag államok vallásává lett Európában. Így bekerült a császári, majd a királyi udvarokba is, és részese lett a világi politikának. A tömegek megnyerésének, megtérítésének érdeke és a politikai célok változásokat hoztak éppen ezért az egyház tanításaiban, az egyház dogmáiban is. A Szentírás elveszítette központi szerepét, mert fontosabb lett az, hogy megnyerjünk mindenkit az ügyünknek. Új tanok ütötték föl az egyházban a fejüket. A kereszténység központja Róma. Hallották már ezt? Ma is ez egy egyre népszerűbb gondolkodásmód, hogy a kereszténység központja Róma, és a pápák azok nem mások, mint Péter utódai, Isten földi helytartói. Olyan elősen jelenik meg ez a dogma, és olyan elősen kommunikálták már ebben az időben is, hogy szinte nem is vonták ki, ma már szinte senki nem is vonja kétségbe, pedig ez csak egy keresztény dogma, ez nem egy bibliai tény. A kereszténység központja először ugyanis Jeruzsálem volt, majd később Antiókia. Ugye Antiókia az a hely, ahonnan Pál apostol is útnak indul, hogy elvigye a világra az evangéliumot. Három misszió útjából kettő is ebből a helyről fakad. De valójában több pólusú kereszténységről beszélhetünk. Az első három században jelentős központok voltak Efézus és Alexandria is. Ezek a püspökségek nem rivalizáltak egymással, de nem voltak feljebb való az egyik a másiknál, bár az első zsinatot, amiről az apostolok cselekedete is beszámol, Jeruzsálemben tartják meg. Történelmi tény azonban, hogy Péter sohasem volt Róma püspöke. Azt tudjuk, hogy járt ott Pállal együtt, és arról is vannak beszámolók, hogy valóban vértanú halált haltak Rómában. De arról nincs beszámoló, hogy ők, tehát Péter apostol ott püspök lett volna. A püspökségéről szóló egyházi, tehát beszámoló nem más, mint egy jóval későbbi eredetű egyházi hagyomány. Aztán amikor azt tanuljuk, vagy azt látjuk például, hogy Isten földi helytartója a pápa, ez is egy folyamatosan felépített vallásos idézőjelben, mai szóval mondom, image lett. Nincs benne, nincsenek bibliai alapjai. Harmadik Ince pápa nagyon erőteljesen építette már ezt a képet az 1160-as években. Például egy 9. Gregor, nem, hogy mondjuk ezt magyarul, György. Igen, tehát 9. György pápa által vezetett zsinaton és nyilvántartásban 1692-ben azt olvassuk harmadik Ince pápáról, hogy ő úgy nyilatkozott, hogy a földi helytartó nem csupán ember, hanem abszolút Isten is. Tehát aki Istent képviseli, mint Isten földi helytartója, a saját maga is isteni hatalommal bír. Mit jelent ez? Ismerik a pápa, mi urunk dogmát? A pápa, mi urunk dogma kijelenti, és ugye ezt az egyház azóta is folyamatosan megerősíti, legutoljára a vatikáni zsinat, az első vatikáni zsinat is megerősítette, hogy a Isten földi helytartója csalhatatlan. Amikor beül a királyi székébe, és amikor onnan nyilatkozik, akkor amit mond, olyan, mintha maga Isten mondaná. És ez a dogma a mai napig is egy élő dogma az egyházban. Nagyon érdekes dolog, hogy ezeket a dogmákat megpróbálták megvédeni hamis iratokkal. Ide fölírtam például néhányat, a Donáció Constantiné 9. századi iratot, ugye Nagy Konstantin császár első szilveszter pápának ajándékozza Rómát. Van egy ilyen irat, a történészek bebizonyították, hogy ez az irat hamis. De nem valóság, tehát ez, nem, ez egy hamisítás. Ugye csak a 11. századtól lesz igazán hivatkozási alap. Tehát például, hogyha ez megtörtént volna Nagy Konstantin császár idejében, ugye Nagy Konstantin 313-314 Krisztus után, gondolják, hogy ez csak a 11. században jelenne meg legelőször. Tehát a 11. századtól volt, vagy vált fontossá ez az egyház számára. Vannak ugye az Ál-Izidori gyűjtemény, 9. századi eredetű fiktív leveleket tartalmaznak, például Római Kelementől Nagy Gergely pápáig. Az a lényege, hogy az egyház különleges hatalmát próbálják ezekkel a levelekkel alátámasztani. 850-851 között írták őket, ma Reimsben, Franciaországban találhatók ezek, és még sok-sok ilyen hamis iratokról tudunk, amelyek mind-mind ezt a felsőbb hatalmi rendszert próbálták igazolni. Mi lett eznek a dogmának az eredménye? Legelőször is az, hogy a kereszténység feje a középkorban, a középkor derekára az ezredik évfordulót elhagyva valóban Róma lett. A pápa uralkodik az egyház fölött Isten nevében, az egész emberiség uralkodója, így a királyok felett is uralkodik, mert Krisztus a királyok királya és az uraknak ura. Ismerős ez a gondolkodásmód a középkorból? A középkorban ez egy abszolút hatalmat jelentett. Emlékezzenek csak az investitúra harcra. Krisztus előtt 1075-1122, ugye 7. Gergely és 4. Henrik között egy hatalmas probléma adódik, ugyanis 4. Henrik megorrol a pápára, mondván lejjebb kell törni az egyház vezetőinek szarvát, hiszen én vagyok a német-római császár, és annak kell lennie az én birodalmamban, amit én szeretnék. Ütköznek a vallásos érdekek és a politikai érdekek, és újat húz 7. Gergellyel. Erre 7. Gergely mit csinál? Mindenki azt gondolja, hogy hát a német-római császárnak vannak hatalmas erői, és van hatalmas hadserege. A pápának milyen eszköze van? Gyakorlatilag szinte azt gondolják, hogy semmi. De a pápa ír egy levelet, és kiátkozza 4. Henriket az egyházból, amely azt jelenti, hogy az, aki ki van átkozva az egyház közösségéből, az bárki bármikor szabadon megölhetheti, vagy megölheti, mindenféle büntetés nélkül. Annak nem köteles senki sem engedelmeskedni, így 4. Henrik alattvalóit felmenti a királyuknak, császáruknak való engedelmesség alól. Olyan zűrzavar keletkezik pillanatok alatt az egész német-római birodalomban, hogy 4. Henrik belátásra tér, és körülbelül Krisztus után 1077-ben ugye elmegy Canossába, a pápai rezidenciára, ismerős a Canossa járás. És a pápa parancsára órákon keresztül mezít láb járja körbe a pápa várát, a pápai rezidenciát, amíg végül a pápa szolgái beengedik 4. Henriket, majd a pápa megbocsájt neki, és innen visszavonja a kiátkozásról szóló rendeletet. Tehát bebizonyosodik, hogy kié lesz a teljes hatalom? Nem másé, mint az egyház vezetőjévé. Tehát a dogma idáig jut erre a korba. A másik dolog, ami az egyházban megjelenik, az a bálványimádásnak a térhódítása. Lassú és szinte észrevéthetetlen folyamat nem egyszerre, hanem fokozatosan történik, és nagyon sokan az írás tudatlansággal indokolták. De hát mi történt az emberek írás tudásával? Hová lett az ókori tudás? Hova lett az, hogy minden földi halandó, gondoljunk az ókori Hellászra, a görögökre, filozofáltak, filozófiával foglalkoztak, írtak, olvastak, ismerték a tudományokat. Gyakorlatilag egy olyan politika történik az egész világon, hogy ha az emberek buták, akkor annál könnyebben lehet rajtuk uralkodni. Egyre kevesebb embert iskoláznak be, az iskolázás, a beiskolázás és a tanulás magyarul mondva úri huncutság lesz. Tudjuk azt például, hogy a középkorban királyok is voltak olyanok, akik nem tudtak írni és olvasni. És éppen ezért az egyházban megjelenik egy igény, hogy a mi hitünket lássuk magunk körül. Ezért a keresztény templomokban megjelennek a szentképek, megjelennek a faragott szobrok, és ezzel együtt elindul a bálványimádás. Az első hivatalos törvény a képimádás törvényesítésére Krisztus után 787-ből való, a második nicai zsinat mondta ki ezt, hogy lehetséges alkalmazni a képek imádatát, vagy a szobrok imádatát. Aztán szépen fokozatosan a pogány istenek megtérnek, szentek nevét veszik föl, és szobor formájában megjelennek a templomokban. igazolja az első templomfestők, szoborkészítők dolga is, hiszen ezek az emberek először nem művészek voltak. Hogyha tanultak például művészettörténetet, és ismerik Giottót, vagy az első ilyen freskó festőket, akkor tudják, hogy ezek egyszerű kézműves emberek voltak. Nagyon sokszor asztalosok, ácsok, vagy egyszerű kőművesek, akiket megbízták azzal, hogy egy kicsit jobban tudtak festeni, és mindig le kellett ugyanazt festeniük újból és újból. Tehát gyakorlatilag iparszerűen gyártották azokat a szent képeket, amelyeket minden templomban ezután kitettek. Mindez nem von le semmit természetesen ezeknek a történelmi és művészettörténeti értékeiből, de ami tény, az mindenképpen tény. Nagyon érdekes dolog, hogy ugye végbe megy egy fordulat 321-ben, Nagy Konstantin kiadja a kódexet, és azt mondja, hogy minden bíró, városlakó és kereskedő pihenjen a nap tiszteletre méltó napján, de a vidék lakói nyugodtan és teljes szabadsággal műveljék a földjüket. Az Isten tiszteletnek a napja. Ugye a keresztények nagyon sokáig, ugyanúgy, mint ahogy Jézus Krisztus is szombatot ünnepeltek, de Nagy Konstantin császár rendelete után fokozatosan a vasárnap ünneplés, a nap tiszteletre méltó napjának az ünneplése megváltozik. A magyarban is érdekes dolog ez, a magyar nyelvünk a mai napig is őrzi ennek a nyomát. Ugye a szombat szavunk a héber szabbat nyugalom szóból ered, ami a Bibliában van. A vasárnap szavunk pedig onnan ered, hogy milyen nap volt ez? A vásárnak a napja. Tehát ez csak egy ilyen kis érdekes történelmi érdekesség. Tehát ez is megtörténik az egyházban. És egyéb nem biblikus tanítások is bekerülnek, mint a gyermekkeresztség, az áldozatban Krisztus testévé lényegül a kenyér, a pokol purgatóriumról szóló tanítás, bűnök bocsánat, a vezeklés, bűnbocsádó cédulák miatt ugye Luther feltétlenül felemelte a szavát, a szentek és a papok közben járása, a lélek halhatatlansága, ezek mind-mind ez alatt az időszak alatt váltak az egyház dogmáivá és egyház tanításaivá, amivel szemben a reformáció különböző irataiban mindenhol találunk elleniratot vagy fellépést. Mi lett ezeknek a dogmáknak az eredménye? Az egyház abszolút hatalomra tett szert politikai és világi vezetők fölött is. A vallás istenképe eldorzul, csak azt a hatalmat szolgálja, hogy uralkodni lehessen az emberek teste, lelke, elméje felett. A Bibliát teljesen háttérbe szorítják, eredeti nyelven vagy latinul olvasható, nem is lelhető föl saját nyelvű készirat, nem ismerik, sőt, rákerül a tiltott könyvek listájára, amelyek egy lapjának a birtoklásáért is később akár halálbüntetés jár. Nem más miatt történik ez, mint azért, mert hogyha az emberek olvasnák a Bibliát, akkor látnák az egyháznak a visszásságait. Ezek után jelennek meg az első előreformátor mozgalmak, akikről lehet egy pár szót ejteni, mint a pauliánusok, a bogumilok, katarok, albigensek, valdensek, husziták, viklifiták és a lombardok. Révész Imre, a református egyház történésze, ő írta az egyház történelemről szóló jegyzetet, amiből nagyon sok lelkipásztor tanul Debrecenben is, és Sárospatakon is, a református teológiákon. A következőt írja. A pápai hatalom csúcspontján már elő volt készítve hanyatlásának végzete is. Ez a végzet gyorsan betelt, harmadik Ince pápa még ezekkel a szavakkal nyitotta meg a lateráni zsinatot. Az Úr Péternek nem csak az egyházat, hanem az egész világot kormányzása alá adta. A folytonos politikai hatalomra való törekvés azonban magával hozta a népek kizsákmányolását, és aláásta a pápai trón iránti vallásos tiszteletet. Szükségessé válik az előreformáció. Előrevetíti az államegyház későbbi bukását, a politikai hatalmak alávettetését. De az előreformáció hírvivői elbuktak, mert az államegyház túl erős volt. Sokszor egy személyre vezették vissza ezeket a mozgalmakat, de valójában az ősi kereszténység sokszínűségéből fakadtak. Szektaként értelmezték őket hibásan. Nem tudom, hogy tudják-e, hogy mi a szekta szó eredeti jelentése. A szekta annyit jelent, hogy az eredetitől eltért. Na most, hogyha a Biblia az eredeti, tehát a Szentírás az eredeti, akkor azt kell mondanunk, hogy minden vallásos közösséget a Szentírás alapján lehet megvizsgálni. És akkor az nevezhető szektának, amely a Szentírástól eltér. Nézzünk meg néhányat ma este. Paulinánusok, bogumilok, katarok, albigensek. A pauliánusok Szíriában, Örményországban már a 7. században is éltek. Közösségi alapítójuk valószínűen Konstantinus Silvanus volt. Gyakorlatilag egy röpke üldözési időszak után a 11. században betagozódtak a katolikus egyházba, és gyakorlatilag annak a részévé váltak. Aki ezzel nem értett egyet, gyakorlatilag azokat kivégezték. A bogumilok az ő soraikból szakadtak ki, főként a Balkánon, a mi vidékünkhöz közel, illetve Itáliában és Franciaországban fejtettek ki élénk hatást. Gyakorlatilag elvetették a külső istentiszteletet, a keresztséget és az oltári szentséget, a szentek, a kereszt és az erekjék tiszteletét, na meg a böjtöt is. Azt mondták, hogy keresztény embernek már nem kell böjtölnie, mert a vőlegény itt volt, meg majd vissza is fog térni. Tehát ugye ezeket a kötelező böjtöket vetették el. Utánuk következtek John Wycliffe-nek a követői, akiről nem mást mondtak, mint hogy ő a reformáció hajnalcsillaga. 1320-tól élt 1384-ig, és egy angol teológusról beszélünk. Az előreformátorok egyik legnagyobb alakja ő. 1361-ben Oxfordban végez, majd a Lincoln grófságban lesz rektor, egy iskola igazgatója, később pedig az Oxfordi Egyetem tanára lesz, egyetemes egyház ellen intéz kirohanásokat. Tudjuk, hogy ez az a korszak, ugye emlékszünk 8. Henrik törekvéseire, megpróbál elszakadni gyakorlatilag a pápaságtól. Ez az az időszak, amikor szépen lassan létrejön az anglikán egyház is majd, de ez bizony az angol történelemnek viharos szakasza. 1374-től haláláig papként szolgál ezeken a területeken. Wycliffe egy vallásújító ember volt. Harmadik Edvárd parlamentjében nyíltan fellépett a pápai igényekkel szemben. Burgsban ő az angol küldöttek vezetője a pápai legátussal való tárgyalások során, és már itt Antikrisztusnak nevezi a pápát, Róma büszke világi papjaként emlegeti. 1378-ban törvényszék elé idézik magának 11. Gergelynek az erélyes fellépése miatt, de megmenekül. Később lefordítja a Bibliát a Vulgatából, tehát a latin Bibliát fordítja le angolra, ez az első angol nyelvű Biblia fordítás, és terjeszti még a köznépek között is. Miket tanított Wycliffe? Azt mondta, hogy a pápaság gazdagsága nem helyes. A keresztény egyháznak nem gazdagabbnak kellene lennie minden hatalomnál, mert Krisztus mindenkinél szegényebb volt. Vitatta az egyház hatalmát és a szentségi köreit, a hit mércéjeként a Szentírást emlegette, a laikus hívőkre és a világi államvezetésre támaszkodott, a királyi hatalom Isten kegyelmén alapul, emiatt vesztett aztán később kegyet a királyoktól, és a husziták is emiatt, és más presbiteriánus vallású személyek is emiatt lettek, kegyvesztettek, mert azt mondták, hogy bizony, kérem, a királyoknak sincsen abszolút hatalma, mert a király is csak az Isten kegyelméből király, ahogy mi is az Isten kegyelméből élünk. Ő az első, tehát aki a Bibliát angol nyelvre lefordítja. Következőket olvashatjuk Wycliffe-ről. Wycliffe szilárdan hit abban, hogy a Szentírás Isten akaratának ihletett kinyilatkoztatása. A hit és a gyakorlat hiteles szabálya. Úgy nevelték, hogy a római egyházat mennyei csalatkozhatatlan tekintélynek tartsa, és feltétlenül tisztelje ezer éven át elfogadott tanításait és szokásait. De ő mindezektől elfordult, és Isten szent szavára figyelt. Ez volt az a tekintély, amelyet az emberekkel el akart ismertetni. Kijelentette, hogy nem a pápa által megszólaló egyház, hanem az ige által megszólaló Isten az egyedüli igaz tekintély. Nem csak azt tanította, hogy a Biblia Isten akaratának tökéletes kinyilatkoztatása, hanem azt is, hogy a Szentlélek a Biblia egyedüli magyarázója, és minden ember a Szentírás kutatása nyomán tudhatja meg, mi a feladata itt ebben a világban. Így az emberek figyelmét a pápáról és a római egyházról Isten igéjére irányította. Ugye ez egy nagyon fontos dolog, nagyon sok egyház mondja mai napig is, hogy mi azért munkálkodunk és azért szolgálunk, hogy ez Isten dicsőségét szolgálja. Tehát nem a saját magunk dicsőségéért. Az első összpontosított támadás a pápa egyházával szemben őtőle indult ki, aki tudományos rendszerességgel és pontossággal, indulattal és támadó lendülettel, sőt szinte költői ábrázoló erővel képviselte már mindazokat a gondolatokat, amelyeket később a reformáció alapját adták. Ezt is ő róla írják. Menjünk egy kicsit tovább, nem akarok mindent felolvasni, ha bár ezt az utolsót még érdemes, hogy a huszitizmus egy ponton sem tágította Wycliffe rendszerét, de sok ponton szűkítette. Nem egyéb, mint a Wycliffe-fizus gyöngébb és üresebb másolatánál, nincs benne egyetlen eredeti vonás sem. De husz alakját félelmessé tette komolysága, erős jelleme és hajthatatlan igazságra törekvése, amelyben persze sok zűrzavar, nyakasság és szűkelmélyűség is belekeveredett, majd minden szláv gondolkodó jellegzetessége. Ezt Friedel írja az Újkori Kultúra Története című könyvben 1928-ban. Azért fontos, mert a Wycliffe, tehát John Wycliffe-től revezethető vissza majd Husz Jánosnak is a teológiája, és a mai napig is sokan mondják, hogy Husz János gyakorlatilag Wycliffe tanait vitte tovább, hozta el Közép-Európába, és talán a nyakassága, a keménysége okozta azt, hogy végül ő viszont itt elbukott. Milyen hatása volt Wycliffe tanításainak? A Lorrardok viszik tovább a tanítását Franciaországban, Angliában, de a történelmi események sajnos eltörlik ezeket az embereket a föld színéről. Wycliffe tanítása viszont jelentős hatást gyakorol Huszra és a 15. századi huszitizmusra. Beszéljünk is róluk is egy keveset. Kik voltak a husziták? Gyakorlatilag Husz Jánosnak, vagy Ján Husznak, ugye így helyes mondani, a követői, aki a prágai egyetem elvégzése után lett pap, majd 1396-ban magiszter, 1398-tól pedig a prágai egyetemnek a tanára, 1401-től a bölcsészkar dékánya, és a királynének, Margit királynének a gyóntatója. Már fiatalon megismerte John Wycliffe-nek a tanait. Gyakorlatilag ő is a katedráról, a szószékről hirdette ezeket. Azt mondta, hogy a hatalom kegyelmen alapul, ugye emlékszünk, ugyanezt mondtuk Wycliffe-ről, a birtok és a vagyon nélküli egyházat hirdette, az egyházból az ember csak önmagát képes kizárni a bűnei által, mások nem zárhatnak ki senkit sem az egyházból, ugye ezt a kiátkozások véget mondta el, majd hitelméleti alapon megkérdőjelezte a katolikus szentségek érvényességét, hitt a Bibliában, mint a hit alapjában. Mindig is jó katolikusnak gondolta magát, úgy gondolta, hogy érveivel át tudja formálni az egyházat. Tehát nem azért bírálta az egyház tanításait, mert ő ezt az egyházat meg akarta volna mántani. Meg akarta reformálni. Azt mondta, hogy itt van az én egyházam, ezt tanítja, ezzel szemben ezt mondja a Biblia, térjünk vissza a Bibliához. Csak az egyház nem fogadta ezt el. Husz János végül ugye mágiára kerül, egy folyamatnak a következtében. Elindul egy harc a pápasággal, elsősorban a német cseh ellentét az, amely kirobbantja ezt a feszültséget a prágai egyetemen. Sokkal több szavuk van a németeknek a prágai egyetemen, mint maguknak a cseheknek. Ugye ez a cseheknek, a cseh királynak is, és a Hus Jánosnak is egy kicsit elég sok szenvedést okoz, és azt gondolja, hogy ez ellen fel kell lépni. Tudjuk azt, hogy a németek rendkívül szorosan kötődtek a pápasághoz. 1409. december 20-án pápai bulla lesz kiadva a Hus János tanításaival szemben, majd az ések korlátozza őt. 23. Jánoshoz fellebbez, de a pápa elutasítja, Bolognába hivatja, hová ő nem megy el. Gyakorlatilag ennek következtében közösíti ki őt a pápa. Majd 1412-ben a pápai tilalom lesz Prágával szemben is, az egész várost letiltják, az egyetemet is, ahol Hus János tanít, mert ellenkezik a nápolyi király ellen meghirdetett keresztes hadjárattal. A csehek nem akarnak elmenni háborúzni, nem akarnak ölni Jézus Krisztus nevében. Azt mondják, hogy Jézus Krisztus a békesség fejedelme volt. Ugye ez is egy fontos dolog, hogy ez a keresztes háborúknak a kora. Majd később megírja az Eklézia című művét, de 1415. júniusában a konstanti zsinat elé idézik, bár megígéri neki luxemburgi Zsigmond azt, hogy minden rendben lesz, és menlevelet is ad neki, védettséget ad neki, ennek ellenére gyakorlatilag, ahogy megérkezik, börtönbe vetik, majd a zsinat végén kimondják rá a halálos ítéletet, amit később végre is hajtanak rajta, később társát prágai Jeromost is kivégzik. Ennek az lesz a következménye, hogy Hus János mágia halála után a mozgalom tovább fejlődik, és egy háború alakul ki a husziták és a német-római császárság között. Mintegy 12 évig tart ez a huszita háború, folyamatosan a husziták győznek. Gyakorlatilag minden német-római hadsereget, keresztény hadsereget vissza tudnak verni az úgynevezett szekér harcmodorral. Szekérvárakat építenek, ezeknek a szekérváraknak a belsejéből lövik íjakkal és tüzérséggel az ellenfelet, és hiába jönnek nehéz páncélzattal a német lovagok, egyszerűen elbuknak a huszitákkal szemben. Két ágazatuk alakul ki, a kelyhesek és a táboríták. A táboríták húzzák tovább, gyakorlatilag ők azok, akik túlélik valamennyire ezeket a háborúkat, de végül is nem a dogmáikban, vagy nem a tanításaikban győzik le a huszitákat, hanem azáltal győzik le őket, hogy szinte majdnem kiírtják őket. Vannak érdekességek a huszitizmussal kapcsolatban, magyarországi érdekességek is, csak néhányat. Hunyadi Mátyás is harcolt, ami igazságos Mátyás királyunk harcolt a huszitákkal szemben. Annak ellenére, hogy ő nem volt annyira nagy német barát, de mégis ugye a huszitáknak a tanítása sértette Mátyásunknak is az érdekeit, mivel a husziták azt mondták, hogy a király is csak az Isten kegyelméből ül a trónon. És ugye emlékszünk arra, hogy Mátyás királyunk, bár igazságosnak mondjuk, nagyon is erősen ragaszkodott a hatalomhoz. Nem véletlen hoz létre saját hadsereget, erősíti meg a saját központi hatalmát, ismerjük ezeket a dolgokat a történelemből. De nem győzött, még Hunyadi Mátyás sem győzött a huszitákkal szemben. A Felvidéken a mai napig jelentős sikereket értek el a husziták. Göncön például, én voltam gönci prédikátor, van egy huszita ház. Ott el lehet menni, és meg lehet nézni, hogy hogyan éltek abban az időben a husziták. Ugye ez azért nincs annyira messze, ez Sátoraljaújhely, Telkibánya, Gönc, ez a vonal. Tehát a husziták egészen eddig betelepültek, tehát jóval bent voltak a királyi Magyarország területén. Tehát nem Mátyás határain kívül, hanem igencsak bent éltek. Ugye mondtam, hogy szekérvárakkal érték el a győzelmeket. 3000 szekér és sok-sok ágyú volt egybe fölrakva a harcmezőn. 3000, tehát nem kis hadsereg volt a husziták hadserege. Több mint 5 alkalommal verték vissza a keresztes hadakat. 1433-ban Lippányban az addigra megosztott táborita sereg végül vereséget szenved. Gyakorlatilag nagyon érdekes, mert a huszita hadsereget egy bibliai módszerrel győzik le. Ki az, aki emlékszik Jerikó, nem, Aj városának az ostromára? Ugye Józsué vezeti a sereget Aj városa ellen, de aztán a sereg azt mondja, hogy mi nem akarunk menni. És akkor utána, mikor Isten is azt mondja, hogy jó, akkor ne menjetek, akkor a sereg mégis úgy dönt, hogy elmegy. És akkor, amikor elmennek, bár Józsué nem tart velük, Isten népének a seregét Aj városa megveri. És Józsué kitalál egy módszert. Gyakorlatilag azt csinálja, hogy megtámadja Aj városát szemből, és utána megint megfutamodik, úgy csinál, mint az első alkalommal, és a városból kijön a sereg, Aj városának a serege, és elkezdi üldözni Józsué hadseregét. Az elbújtatott hátvéd sereg, Józsué elbújtatott hátvéd serege meg bemegy a városba, felgyújtja a várost, és amikor az üldözők látják, hogy a saját városuk ég, megpróbálnak visszafordulni. És akkor kiözönlik a hátvéd sereg Aj városából, a menekülő sereg visszafordul, és gyakorlatilag a két sereg közé kerül Aj városának a hadserege, és Jerikó így veri meg őket. Ugyanezt történik a szekérváraknál. A német haderő újból megtámadja a szekérvárakat, a szekérvárak simán visszaverik a támadó haderőket. A németek úgy csinálnak, mintha menekülőre fognák, ezért a szekérvárakból a husziták kitörnek, és ahogy rohannak a többiek felé, addig felgyújtják a hátrahagyott szekérváraikat, két sereg közé kerülnek, és így pusztítják el őket. Tehát ez egy érdekesség a huszita háborúkkal kapcsolatban. Végül tanításaik egy részével az egyház is kénytelen volt egyetérteni. Ma több azokkal ellentétes tanítást a katolikus egyház nem gyakorol. Beszéljünk végül egy kicsit a valdensekről. Ellen White írja a 19. században a Nagyküzdelem című könyvben, hogy az igazság fényét nem lehet teljesen kioltani. Bár folyamatosan és állandóan, ugye látjuk itt a történelmi tényeket, a Bibliából származó tanításokat megpróbálják erőszakkal elfojtani, de nem lehetett ez. Különös módon és különös kegyetlenséggel jelenik meg ez a valdensek történetében. A valdensek története nagyon szomorú és nagyon igazságtalan, de el kell, hogy mondjam, hogy ha ma elmegyünk a piemonti területekre, még mindig találunk valdenseket, és még létezik a valdens egyház ma a világon. A kezdetek szinte csak római forrásból tudunk róluk valamit. Tehát gondoljanak bele abba, hogy itt most egy olyan történelmi ismertetőt próbálok elmondani, ahol nincsenek saját valdens iratok, mert azokat vagy elégették, vagy teljes egészében elpusztították, elkobozták. Minden olyan forrás, ami a valdensekről szól, az gyakorlatilag a római könyvtárakból való. Vagyis valamilyen szinten az ellenségtől tudjuk azt, hogy kik voltak ők. Ezen a területen látszik gyakorlatilag, itt ugye Észak-Olaszországban, egy kicsit Svájc, egy kicsit Franciaországban nyúlnak át a valdens völgyeknek a határai. Ez a Piedmont vidéke, ahol a valdens egyház és a valdens közösség létezett és fejtette ki a munkáját. Mi volt jellemző a piemonti közösségekre? Észak-Nyugat-Itáliában vagyunk, tehát Krisztus után 9. században, 7 valdens völgy található itt, régente több volt. Az is nagyon érdekes, hogy különböző személyek, tehát Ambrus, Vagitianus, Claudius, Augustinus szellemében szolgáltak Torinóban, Milánóban, Lombardia és Piemont szószékein, azok a személyek, akik a valdens csoportokat alkották. Függetlenségi törekvéseik voltak Rómából. Krisztus után 1059-ben II. Miklós pápa idején fogadják csak el az érseki palástot Rómától. Ugye az előbb mondtam, hogy volt egy olyan dogma, hogy a kereszténység feje Róma. Most pedig van egy történelmi tényünk, hogy 1059-ben még van egy olyan közösség, tehát 1059-ig létezik olyan keresztény közösség, amely nem függ Rómától, hanem függetlenül fejlődött folyamatosan az évszázadok alatt. Tehát szó sincs római hegemóniáról. Dominianus pápai küldött írja a következőket. Az ambrusi egyház az atyák ősi szokásai szerint mindig szabad volt. Soha nem vettetett alá Róma törvényeinek, továbbá a római pápának nem volt gyakorlott fennhatósága gyülekezeteik felett sem. Sem azok kormánya, sem azok alkotmánya felett. Tehát egy pápai küldött mondja ezt, hogy ezeknek az egyházaknak, ezeknek a keresztény közösségeknek soha nem volt római vezetése. Tehát nagy a kezdetektől kezdve végig megőrizték függetlenségüket. Pierre Valdóról kapja a Valdens nevet, a Valdens mozgalom, ami Krisztus után 1140-től 1207-ig élt. Ő egy lyoni gazdag kereskedőnek a fia volt, aki a vagyonát felajánlotta Isten művének hasznára, és Krisztus után 1330-ról Valdens levelek említik először őt, ezért vannak kételyek az ő létezésével kapcsolatban, de mégis ő lett a Valdensek névadója. A Nobla Laikon gyakorlatilag tartalmazza a Valdens hitvallást, ez fennmaradt ez a könyv, verses formában, körülbelül Krisztus után 1100-ból való. A szóbeli hagyomány mindenképpen korábban keletkezhetett, csak azután foglalták ezt írott formába, ezért a Valdensek nem származhattak csupán Pierre Valdótól, hanem már sokkal korábban léteztek. Mi volt az ő hitük, mi volt a teológiájuk, és hogyan misszióztak? Nem volt tiszta a teológiájuk, nem volt jól körülhatárolható, körülírt rendszer, amivel a 16. század alapján, 16. század ajándékozott meg bennünket. Ősi kereszténységtől kimentett kincsek egy gyűjteménye volt a Nobla Laikon. Na, az apostolok teljes kinyilatkoztatást hagytak hátra az utódokra. Mik voltak a tanításaik a Valdenseknek? Teológiájuk alapja a Biblia, tehát újból csak egyedül a Szentírás a hit alapja. Ismerős ez? Reformáció ugyanezt tanítja, ugye? Krisztus halála szerez egyedül engesztelést a bűnös számára. Ismerős ez Luther Mártontól? Ismerős. A Valdensek 1100-ban már hirdették ezt. Krisztus igazságossága igazítja meg az embert, azért lehetünk igazak az Isten előtt, mert Krisztus igazsága befedez bennünket. Luther tanítása. Reformációban megjelenik ez. A Valdensek tanítják ezt, és még számos dolgot magyaráz a Nobla Laikon, ezeket mind-mind, amelyek szintén keresztény és protestáns értékeket jelentenek. Mi volt a Valdensek hit gyakorlata? Nagyon érdekes, a erkölcsükről a következőt olvassuk. Ha van becsületes ember, akiben az a vágy él, hogy szeresse Istent és félje Jézus Krisztust, aki sem nem szitkozódik, sem nem rágalmaz, nem hazudozik, nem követel házasságtörést, nem öl, nem lop, nem vesz bosszút magáért ellenségein, az olyanról mindjárt azt fogják mondani, hogy Valdens és méltó a halálra. Ezt írják róluk. Különleges dolog, nem? Hogy egy kor azt mondja, hogy azok az emberek, akikben az az vágy él, hogy Isten szeressék, hogy féljék Jézus Krisztust, akik nem szitkozódnak, nem rágalmaznak, nem hazudnak, nem paráználkodnak, azok méltók a halálra. Egyetértenek ezzel a kijelentéssel? Ugye, hogy milyen különleges? Prédikátoraikat barbáknak nevezték, a barba szó azt jelenti, hogy lelkész. Tehát ez azért érdekes, ugye, mert a mai napig is szokták különböző néven hirdetni, vagy különböző nevekkel illetni a papi személyeket. Ugye általában a protestáns közösségekben ritkán hívják papnak a lelkipásztort. Tehát pásztornak, lelkipásztornak, lelkésznek nevezik inkább, mint papnak. Ez is innét jön, tehát a Valdensek nevezték először lelkészeknek a saját papjaikat. Milyen vádakat hoztak föl ellenük? hogy a világi hivatalok, méltóságok nem helyén valóak az egyházi személyek számára. Na, különleges dolog, nem? Hogy egy pap ne legyen világi hatalommal bíró személy. A papi bűnbocsánat nem más, mint szélhámosság. Mert nem a pap az, aki megbocsátja a vétkeket, hanem egyedül Isten. Ugye, és ezzel vádolták, hogy mi az, hogy ezt meritek tanítani. A tisztító tűz kitalált mese. Azzal vádolták őket, a valdenseket, hogy azt tanítják, hogy a tisztító tűz az csak egy mese. A tisztító tűz nincs benne a Bibliában. Az erekjék csak elrohadt emberi csontok, amik inkább szolgálják az egyház erszényét, mint a hívők lelki üdvét. Hatalmas erekiek kereskedelem volt a középkorban. Tudják, hogy miért? Mert nem lehetett templomot építeni csak egy szent csontjaira, maradványaira. És hatalmas pénzeket fizettek be az egyházak pénztáraiba azok a települések, akik templomot akartak, azért, hogy valamelyik szentnek a jobbját, ugye ismerik a szent jobb körmenetet, vagy bármely testrészét, csontját megkaphassák, hogy ott templom épülhessen. Mert amíg nem kaptak egy ilyen szent csontot az egyháztól, addig nem lehetett templomuk. Értik, hogy milyen hatalmas biznisz volt ez abban az időben? Azt mondják, hogy az erekék azok csak lerohadt emberi csontok voltak. Bármikor lehet enni húst. Nem kell megtiltani, nincs a nagybőjtre igazán szükség, mert nem ez a szentség mérő eszköze. A szentvelt víz nem hatásosabb, mint az esővíz. Azt mondták, hogy kérem szépen, az ugyanúgy csak víz. Víz, nem számít. Imádkozni bárhol szabad. Nem csak ott, ahol az egyház megengedi. Én imádkozhatom otthon. Én imádkozhatom magamban. Sőt, én is imádkozhatom, és nem csak a pap imádkozhat. Ezeket tanították a valdensek, és ezért vádolták őket. Azért mondom ezeket, mert ma ezek gyakorlatilag a protestantizmusban teljesen elfogadott tanítások. De ezért ezeket az embereket perbe fogták, és kivégezték, nem is akármilyen kegyetlenséggel. Ezért azt is tanították, hogy Róma a jelenések könyvének a paráznája, azaz a jelenések könyve Babilonja. Volt saját missziójuk, lefordították saját nyelvre a Bibliát, nagyon sokszor a Biblia lapjait bevarták a ruháikba. Kereskedőként járták az utcákat, és megpróbálták lelki témákra is terelni a dolgokat, és hogyha valaki vevő volt erre, akkor előmertek hozakodni a Szentírással, és hogyha valaki nagyon fogékony volt, akkor annak adtak egy-egy lapot a Szentírásból. Mert hogyha megtalálták volna náluk a Szentírás egy lapját, akkor az életükkel fizettek volna érte. A közösségi életük is nagyon szép volt. Területeiket egyházközösségekre osztották, volt irányító szervük a zsinat tagjai a lelkészek voltak, de ugyanabban a létszámban jelen voltak a laikusok is. Tehát nem úgy, mint a nagy egyháznál, hanem a laikusok egyaránt beleszólhattak az egyház vezetésébe. Én úgy tudom, hogy ma a protestantizmusban ez is általános gyakorlat, ugye, hogy laikusok is és lelkipásztorok is végzik ezt a szolgálatot. A tantételeiket az ifjakkal megtanították, a Biblia igéit akár kívülről is tudniuk kellett. Hegyekben, barlangokban volt iskolájuk, teológiájuk. Magas műveltséggel rendelkeztek, elmentek például a Sorbonne-ra, az egyetemre Franciaországba, és ott hirdették a tanaikat. Ott nagyon sokan vevők voltak ezekre a elért Spanyolországig a tanításuk, Dél-Franciaország, keleten a Rajna volt a határa, a Duna mentén haladt Németország, Csehország, Lengyelország, tehát a valdensek tanítása nagyon-nagyon hamar elért nagyon messzire. Ez váltotta ki gyakorlatilag az ő üldözésüket is. És akkor beszéljünk ezekről az üldözésekről, hogy mit is jelentett a valdenség vértanúsága. Gyakorlatilag egy századokon át tartó megpróbáltatásról beszélünk. 22. János Krisztus után 1332-ben adta ki az ellenük való eretnek rendeletet. 6. Kelemen inkvizítorokat küldött Krisztus után 1352-ben ellenük. Ekkor azonban még a hegyek megvédték a valdenseket. 11. Gergely 1373-ban azonban sürgette a francia és a nápolyi királyt, hogy cselekedjen. Ezért 1400 karácsonyán már Borelli inkvizítor 150 férfit, és még asszonyokat és gyerekeket vitett el Pragelas völgyéből, és égettet meg. Majd betörez be a völgybe, hogy kiírtsa az egész lakosságot. Sokakat meg is öl, de az emberek újból a hegyekbe menekülnek. A megmaradtak közül sokan megfagytak menedék híján. Ezeknek a zsoldos katonáknak azt ígérték, hogy szabad rablás lehetséges. Tehát, hogyha bemennek és kiirtják az ottani lakosságot, akkor minden, ami azé a lakosságé volt, az övék lehet ezután. És minden bűnre, amit azokban a völgyekben elkövetnek, a pápa előre bűnbocsánatot adott nekik. Előre meghirdette, hogy minden bűnük meg van bocsátva, hogyha elmennek és kiírtsák ezeknek a völgyeknek a lakosságát. 1487-88 8. Ince pápa egy hadjáratot indít a valdensek ellen. Ugye itt is teljes bűnbocsánatot és szabadrablást ígér. 18 000 felfegyverzett katona indul a kereszténység nevében ezek ellen, az emberek ellen. A sereg élén egy tapasztalt lapalu állt, Catenau visszaemlékezéseiből tudjuk azt, hogy az eretnekek barlangokban 2 évre való élelmet halmoztak föl, de az ellenség tűzzel és füsttel űzte ki őket. Voltak, akik kirohantak és a kardoktól estek el, akik bent maradtak, lassan haltak meg füstmérgezésben. A Loire-völgy lakossága mintegy 3000 valdens pusztult el ott. Catenau vezetésével végigjárták a völgyeket, bejutnak a végső menedékeket biztosító Angrogna völgyébe is, amit eltorlaszolnak. A végső ütközetben azonban köd ereszkedik a hegyre, és a valdenség jó része megmenekül. Isten nem hagyja ekkor elveszni az övéit. De 1650-ben sor kerül a nagy mészárlásra. 1650-ben a valdensek már elszenvednek mindent, amit el lehet szenvedni. Van egy biblia szöveg, ugye megkövezettek, kínpróbát szenvedettek, szétfűrészeltettek, kaldérre hányattak, jóknak és kecskéknek bőrébe bújdostak, nélkülözve, nyomorgattatva, gyötörbetve, akikre nem volt méltó a világ, bolyongtak pusztákban és hegyekben, barlangokban és a föld szakadékain. Írja a zsidókhoz írt levélben Pál apostol. Nem a valdensekről, hanem azokról a keresztényekről, akiket üldöztek. De Jézus azt mondja, hogy ha abban hisztek, ha engem hisztek, az én nevemért titeket is üldözni fognak. És ez meg is valósult. 1655-ben Piemontban, Castelluzzo hegyénél történt ez a nagy mészárlás. Ugye az akkori hadvezér egy fondorlatos csellel, hazugsággal bebocsátást nyer a völgyekbe, és mindenkit lemészároltat, akit talál. Gyengébb idegzetűek ne olvassák el, hogy miket, vagy dugják be a fülöket, amíg mondom. Gyakorlatilag elevenen eltemették őket, majd felszántották a földeket hatalmas vasekékkel. Az élő testeket felszántották. Beleszántották őket a földbe, jelezve, hogy mint egy trágya annyit ér az ő életük. Gyakorlatilag olyanokat tettek, hogy az édesapák nyakába akasztották fel a gyermekeiket, majd azután, hogy a gyermekük megfulladt, azután őket is megölték. Tehát egyszerűen iszonyatos dolgokat műveltek a valdensekkel. Van itt egy idézet, hogy ez egy második Káin, aki kiontotta Ábel vérét. Ugye gyilkosok hazugsággal próbálták eltusolni a tetteiket, de a lelkész végigjárta a vidéket, közjegyzőket és túlélő tanukat keresve, hogy a történetük fennmaradjon, ezért ismerjük mi is. John Milton, aki az elveszett paradicsomot írja, a piemonti vérengzésre emlékezett. A protestáns világ megdöbbenve és félelemmel tekintett a történtekre. Még Cromwell követe is felkereste később ezeket a völgyeket, mikor meghallották, hogy mik történtek ezekben a völgyekben. Ha ma elmegyünk ezekbe a völgyekbe, akkor egy nagyon érdekes feliratot olvashatunk az egyik Valdens templom falán. Immár van örök részünk Piemontban, ahogyan a pátriárkáknak is volt Kánaánban. Így hamarosan az egész föld a miénk lesz. A valdensek hittek abban, hogy az ő hitük fennmarad. És mindaz, amit tanítottak, tovább élt később a reformációban. Nagyon fontos. Az előreformátorok törekvéseit csak úgy, mint az őket követő mozgalmakat, a kor egyetemes egyháza megpróbálta elhallgattatni és elfojtani. A legtöbb esetben erőszakkal, sokszor a világi hatalommal összefogva tették ezt. A reformációt azonban mindez nem tudta megállítani. Néhány évtizeddel később Wittenberg templomában Luther Márton kiszegezte a templom kapujára a tételeit, és a reformáció győzedelmeskedett. Ennek ma 500 éve. Ma arról beszéltem, hogy mindez hogyan kezdődött. Hogy mi vezetett odáig, hogy a reformáció végül győzelemre juthatott. Hát örülök, hogy ilyen sokáig itt tudtak ülni, és itt tudtak lenni. Hát végül is sikerült 7 óra 5 percre befejeznem. Holnap is nagyon sok szeretettel várunk mindenkit. Nem lesz ilyen hosszú az előadás, Szilasi Zoltán kollégám fog érkezni. Nyíregyházán lakik, Debrecenben szolgált eddig. Ő a teológiai főiskolánknak a pásztorál pszichológiával foglalkozó tanára, írt most nemrégen egy jegyzetet a lelki gondozás kapcsán. És mint egy lelki gondozó ember miről másról akarna beszélni, mint valami szép dologról, amit át lehet adni nekünk. Így Lutherre emlékezve, Lutherről és Melanchtonról lesz szó holnap este, mégpedig az ő barátságukról. Egy olyan barátságról, ami nagyon sokat jelenthet és sokat taníthat nekünk is. Jöjjenek el holnap is, nagyon sok szeretettel várjuk Önöket.